Szendi Péterrel beszélgetek, aki meghívott saját magához, és köszönöm szépen, hogy itt tudunk találkozni. Újságíró, fotóriporter és fotográfus. Egyenrangú fogalmak ezek a te életedben?
Az az igazság, hogy újságíró egy kicsit erős. Ez megnevezés. Én a végzettségem szerint fényképész vagyok, és ezt a fotóriporterséget, ezt én ilyen autodidakta módon tanultam. Szedtem össze a könyveket, és a kollégáktól elnézett mesterfogásokat.
Mi hozta meg a kedvedet hozzá, azt megkérdezhetem? Esetleg egy fiatalkori benyomás, vagy impulzus, vagy mi történt? Volt valami különleges apropója ennek?
Hát az, hogy én fényképész lettem. Igen. Tehát ez nagyon érdekesen indult az egész, mert szerintem 84-85-ben költözött át a gimnázium, a Körbendi Kölcsei Ferenc gimnázium mostani helyére, és mi a Sodics Péter barátommal, nagyon jó barátok voltunk, és észrevettük, hogy az új épületbe egy különálló hátsó szektorba, egy zárható ajtóval, szellőztető berendezéssel és hűtőszekrényel felszerelt fotólabor van, amire mi mindjárt kitaláltuk, hogy ez nekünk nagyon jó lesz, mert ott lehet dohányozni és sört inni. Na így indult, Pintér Pali bácsi volt a akkori igazgató helyettes, volt a szakkörvezető, ő maga laza stílusa és hozzáértése aztán letérített erről az útról, mert aztán nem a sörözés meg a cigizés lett a fő csapás, hanem a fényképezés, és ott indult el az egész.
És mióta műveled ezt a hivatást? Össze tudod számolni az éveket?
85 szerintem. 1985-ben kezdtem ezt a tényleg amatőr fotózást, ott sok segítség volt, mondom Pintér Pali bácsi, végtelen hálás vagyok neki. Körmendiek ismerik a Tóth László, Dodót, ő is sokat. És akkor én 87-ben jelentkeztem Székesfehérvárra, fényképész iskolába is ott végeztem. 89-ben vonultam be katonának, és ugye 90-ben indult itt Körmenden a határőr kiképző és továbbképző intézet volt még akkor. Most rendészeti szakközépiskola, azt hiszem, vagy nem tudom milyen néven szerepel, és én ahogyan leszereltem, ott oda mentem dolgozni. Ilyen kriminalisztikai fotózást oktattam, meg hát oktatástechnikusként segítettem az intézménybe, és ott 11 évig dolgoztam, tehát 2002-ig, de közben 1994-ben egy sajtónyilvános rendezvényen a Hasnépe kollégái, név szerint Szenkovics Péter és Benkő Sándor, akkori fotorovat vezető, felkért arra, hogy így külső munkatársként készítsek a Vasnépének riportképeket. Megmondom őszintén, az elején nem érdekelt ez a fotóriporterség, csak aztán utána egy kicsit belemélyedtem, még ahogy az ember egyre többet tudott róla, hát beleszerelmesedtem, és tényleg innen jött az, hogy a MOSZ által kiadott antikváriumban fellelhető könyveket beszereztem, olvastam, Benkő Sanyi munkái, meg beszélgetései kapcsán nagyon sokat tanultam, és hát amikor az ember elkezd valamit érezni, meg tanulni, akkor jön rá, hogy itt milyen végtelen a lehetőség, és hát tényleg holtig lehet ezt tanulni.
Ez egy mesterség, amit el is lehet, vagy kell lesni talán még olyanoktól, akik ezt professzionális szinten,
hogyne,
vagy művészi szinten művelik.
Nagyon nyíltnak kell lenni, figyelni, tájékozódni, napra kész lenni, technikába, szemléletbe, az adott társadalmi, politikai helyzetet ismerve. Tehát ott kell lenni, ott kell lenni az életbe. Ezt ilyen magányos, lakatlan szigetről nem célszerű csinálni.
Most már azért annyi ideje dolgozol ebben az iparágban, hogy már tudnak azonosítani azzal, ahol dolgozol, ugye? Tehát felismernek téged, hogy te vagy a Vasnép és Szendi Peti.
Hát, nagyon merem remélni. Azért most már így körbeértem a megyén. Mindig azt szoktam számolni, hogy melyik úton nem jártam autóval, és tavaly előtt szégyen és gyalázat, de az utolsó utat is bejártam, az pedig a alsószörnöki focipályához vezető út. Azon még nem, tehát a főút és a focipálya közötti utat tavaly előtt sikerült először. Teljesítettem ott végigmenni, de most viccet félretéve szerintem igen. Aztán tényleg cserélődik a közéletszereplők személye is.
És milyen a viszonyod egyébként az utca emberével? Sőt, azt is kérdezhetném, hogy mondjuk egy megyei napilap munkatársának milyen a társadalmi presztízse?
Az az igazság, hogy én ezen sokat gondolkodtam, meg végül is az, hogy egy közvetlenséget és egy riport témát és egy riport alanyt én meg tudjak szólaltatni, és azt olyan szinten tudjam visszaadni többi újságolvasónak, ez inkább személyes dolog. Tehát azzal kezdeni valamit, hogy én a Vasnépétől vagyok, nem. Én egy ember vagyok, egy érdeklődő ember, egy nyílt ember, egy befogadó. És nekem azokat a személyeket, akik vagy panasszal, vagy örömmel, vagy teljesen mindegy, mivel keresnek meg, vagy én keresem, vagy mi keressük meg őket, először az embert kell nekik elfogadni. És akkor utána jöhet a Vasnépe. Persze, hát az ember nem ilyen fantom riportokat készít, tehát azért meg szoktam mondani, hogy honnan jöttem, meg milyen médiának dolgozom, de inkább először az embert fogják nézni, és nekem fognak megnyílni. Ez egy szerkesztőségi munka, egy nagy szerkesztőség, vagy egy lapkiadó vállalat áll mögöttem, de akkor is az ostor vége az én vagyok. Tehát vagy nekem nyílnak meg, vagy engem küldenek el a fenébe.
A jelenlegi vírushelyzet, meg ez az egész home office-os dolog, mert úgy tudom, hogy azért nálatok is most így működnek a dolgok, meg a munkákat így próbáljátok teljesíteni, azért nem tesz jót ezeknek a közvetlen emberi kapcsolatoknak, azt gondolom. Nem beszél arra, hogy a rendezvények nagy része is szinte közönség nélkül bonyolódik manapság.
Minden nap és minden lapszámnak van egy képigénye, képszáma, ami meg kell, hogy jelenni. Erre szokta Sanyi mondani, Benkő Sanyi, hogy üres fehér kocka nem lehet felület az újságban, tehát oda fényképet kell készíteni. Hogy kevesebbet járunk emberek között, nem tudom. Szerintem nem, esetleg más természetű riportokat készítünk. Tehát most erre gondolok, hogy a nagy rendezvények, ugye ezek nincsenek, de az érdekes portrék, panaszos olvasó, ugyanúgy oda kell menni. Van emberi kapcsolat, persze, hát most kisarkítva nem ölelkezünk, betartjuk a kötelezőt, a maszkhasználat, stb. De ugyanúgy kapcsolatba kell lenni az olvasók meg az emberrel.
Ugye elmondtad te is, hogy hogy kezdted az egészet. Én bevallom neked, hogy nekünk annak idején, amikor én gyerek voltam, volt egy Smena 8M típusú fényképezőgépünk, és én nagyon szerettem volna egy másikat, amire aztán 2 évig gyűjtögettem, mindenféle zseppénzt, meg locsolópénzt, meg szerintem még az üres üvegeket is visszavittem, és azt is beváltottam. És így sikerült 420 forintért venni egy Smena Symbol típusú fényképezőgépet, ami ez a vaku akkor 750 volt, tehát esélyem sem volt, hogy megvegyem, de nagy élvezettel használtam, és mondjuk ilyen 3 heteket kellett várni arra, hogy előhívják. Ezeket igen. A fekete-fehér, azt hiszem 24 kockás, meg 36 kockás igen. Filmek voltak. Én nagyon élveztem a fotózást. Neked mi volt az első masinád?
Én nekem az az igazság, kölcsöngép, meg ugye ezt a fotószakkört említettem, tehát ott iskolai felszerelés volt. Praktika, azt már vettem, amikor még gimnázista voltam. Én minden nyáron elmentem dolgozni. Tehát abban az időben a diákok, vagy legalábbis az én baráti körömben, tehát minden nyáron mentünk dolgozni. Voltam betegtologató a kórházba, előtte éven szobafestőnél voltam, és utána azt hiszem negyedikesek voltunk, elmentünk Béresnek például Döbörhegyre. Egy idős bácsihoz, ahol hát egy-két napunk volt arra, hogy megtanuljunk kaszálni, forgatni, gyűjteni, tehenet legeltettünk. Ez marha jó volt, tehát és a bácsi rendesen fizetett, megfizetett bennünket, és abból tudtam egy praktika MTL 5B típusú fényképezőgépet használni, de itt a polcon, hát van az a Jubitel fényképezőgép, ez egy 6x6-os
képet. Hát itt ilyen relikviák vannak, a hallgatóknak mondanám.
Ez volt édesapám fényképezőgépe, ezzel én még fotóztam. De mai napig lehet vele fotózni. Ebben 6x6-os, ez ilyen rollfilm, 120-as rollfilm, és 6x6 cm-es negatívot készít. Ugye akkori divatos megoldás volt, hogy az oroszok a Rolleiflex típust próbálták meg lekoppintani. Hát így sikerült, de lehet használni, ez egy központi záras, kompurzáras, kétaknás, fölülbelenézős, kis klasszik, ezzel én még fotóztam. Aztán utána elkezdtem gyűjteni, nagyon szerettem volna egy komoly fényképezőgépet, ami hát a tanuló éveimben persze nem szabad kimondani, de az ember maszekolt. Tehát kihasználtam a lehetőséget, amikor is, arra emlékszem még, nyugat-német márka volt, hogy azt hiszem ez 109 márkáért ezt a Nikon FM2-es típusú fénykép, ami a mai napig működik itt a kezembe.
Ez már hasonlít arra a küllemre, mint amit az ember így elképzel, hogy mondjuk egy fotós mit használ, főleg mondjuk egy természet fotós.
Hát...
Osz, nagy, tehát így a kívülálló, mint én, ugye látom, hogy van egy teleobjektív rajta, egy nem tudom, 30 centi hosszú az egész gép, így ahogy kinéz, és biztos nehéz lehet tartani egy fél napon keresztül.
Igen, igen. Tehát mindjárt megpróbálom, ennek működni kell. Hát ez még azért nagyon csirájába hasonlít csak arra, amit a modern gépek tudnak meg kinézetre. Mindig azt szoktam mondani, hogy az ember kezdjen egy egyszerű felszereléssel, alapfelszereléssel, és a tudása az mindig hozza azt, hogy milyen felszerelés plusz alkatrészt vásároljon hozzá. Persze célszerű olyan gépet vásárolni, hogy az bővíthető legyen. Mert itt ez ekkora, ez a Nikon kis FM2-es. Én mindig csak mindegy ékszer, tehát ezt így akár nyakláncra is lehetne tenni. És akkor hát egy teleobjektív tartozik, majd ez fordítva, mint a Canon. Oké. És hát ezeket apránként vásároltam. Abba a korban, ez a 90-es évek közepe, ez rettenetesen modern felszerelés volt. Főleg hát egy praktika MTR, B-típusú fényképezőgép után. Egy nagyon üzembiztos, szerintem a mai napig teljesen jól működik.
Manapság az ink gombon kívül talán minden mással lehet már képet rögzíteni, minden eszköz szinte alkalmas rá. Ez szerinted erodálja, vagy inkább felerősíti a fotográfia, mint művészet jelentőségét?
Én csak ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ővéreméknél a tetőszerkezetet, az ácsmunkát székelyek készítették. És... hát maga a külleme, az esztétikuma, a praktikuma, amit azok az emberek a fejükbe hordoznak, és a végén a produktum, amit letesznek, milyen. A CNC eszterga is ugyanezt meg tudja csinálni, csak az idős bácsi az kiköpi a pipát, csap egyet a szekercével, és ugyanott van, mint a CNC eszterga. Fiataloknál meg, hogy milyen géped van, mindig ez nagyon nagy sláger, persze milliókba mérik ezeknek a gépeknek az értékét. Én azt szoktam, hogy képet mutassam a gépet. Mert a gép az egy dolog, de milyen fénykép. És szerintem ez a modern technika, amivel most dolgozunk, igazság szerint megnöveli annak a terjedelmét, hogy a művészi igényt technikailag jobban kivitelezzük. Erre kell gondolni. Tehát a felvétel sebessége, a fényviszonyok, rossz fényviszonyok mellett fényképezés, stb. Tehát igazság szerint a művészi értéknek jobban előtérbe kéne jönni és kiteljesedni. Ő biztos, meg van a világon, tehát ez is fejlődik, csak az általános felhasználás, amiben most a képfogyasztó emberek iszonyat képmennyiség árad mindenhonnan felé. Nem biztos, hogy ezt ki tudják szűrni. Hogy erre fogékonyak, tudják, látják a különbséget, tehát olyan kép áradat van, és tényleg most már az internet világában pillanatok alatt a világ bármely pontjáról képet kapunk, és nagyon jó képeket, hogy nem tudom, a helyi alkotók, itt Vas megyében is van jó pár jó fotós, hogy ez a terüket mennyire korlátozza. Tehát ez egy példa, pár évvel ezelőtt a Szombathelyi Képtárban volt Robert Kápának egy kiállítása, 5-6 éve, nem tudom pontosan. És én nagy tisztelője vagyok. Meg a régi öregeknek. Tehát Moholy Nagy, Robert Kápa, ezek a korszak alkotó büszkeségemre magyar származású fotográfusok. És ott fiatalok álltak mellettem, és akkor így ránézett. Valószínű, hogy fényképezéssel is foglalkoztak. És akkor így ránézett az egyik, és oda súlya, vagy oda mondja a fennhangon a másiknak, hogy hát ilyet én is tudnék fotózni. És akkor már nem bírtam, és akkor mondom úgy, hogy a 9 mm-es ott fütyül a füled mellett. És ugye Kápa mondta azt, ha nem jó a képe, nem voltál elég közel.
Igen.
Mondom, azt azért úgy megnézném, hogy te oda, a kolyózáporba oda. És ezek az emberek tényleg így taposták ki ezt az utat. Igen. Tehát az, hogy mennyire tudjuk azt a művészetet befogadni és értékelni, és azt a produktumot, amit látunk, hogy a mögöttes befektetett energiát hogy tudjuk értékelni, abban vannak még problémák. Tehát ez most nem csak a Kápa kiállításhoz, hanem egyáltalán az elénk tóduló képáradatból. Most ez legyen Facebook, vagy ismerős, vagy teljesen mindegy, hogy a mögötti produktumot hogy tudjuk értékelni és szelektálni, hogy ez milyen ez értéket hordoz. A másik meg csak egy self-media, tehát egy önmagamnak szóló, de azt külvilágnak kibocsátott alkotásnak tartom, és ezzel vannak még problémák.
Tavaly nyáron volt egy különleges kiállítás Körmenden, Szendi és Szendi címmel.
Igen.
Ahol édesapád Szendi Ferenc műveiből és a saját munkáiból készült tárlat jó voltából már meg tudtad mutatni magad. Mesélnél erről a kiállításról, arról, hogy hogy élted meg?
Hát az az igazság, hogy én amikor elkezdtem fotózni, akkor tényleg követtem a akkori kor művészeti igényeit, látásmódját, kicsit formalista, kicsit nem. És ahogyan én így a napilapnál elkezdtem termelni, dolgozni, az az igényesség, ami addig ez vezetett, ezen az úton vezetett, az ugye elmúlt. Tehát én nekem kimaradt egy 15-20 év az életemből, hogy egy kiállítás, ahol falra való képet tudja készíteni. Mert más kötötte le az energiáimat. Azt kötötte le, hogy én egy eseményen hogy mozogjak, ha egy tüntetés van, vagy akármi, hogy én a biztonságban, meg jól visszaadva, de mégis a sűrűjében, tehát teljesen más energiákat kötött le, mind azokat a formákat, intuíciókat, azokat a plusz másodlagos információt tartalmazó képeket én elkészítsem. Elértem azt a önmagamnak támasztott szintet, amikor azt mondtam, hogy jó, most is tehát érdekel, meg fejlődni szeretnék, de egy picit a fotográfia, mert ez egy örök szerelem marad, hogy egy kicsit más irányba tévedek. És akkor kezdtem el, tehát 20 év kimaradás után kezdtem el újra visszamenni a gyökerekhez, a természetfotózáshoz. Én hozzá nagyon-nagyon mindig kicsi gyerekkorom óta természetszerető és járó ember vagyok, és a természetfotó kapcsán próbálom az emberi társadalmi viszonyokat visszaadni. Például itt a szobában, tehát nagyon-nagyon kedves téma a fa. A fa az nagyon emberi. Tényleg a sorszerűsége, a mondani való, az élete, életvitele, most jól tudod, hogy helyhez kötött valami.
Családfa, életfa.
Igen.
Magyarban is ugye rengeteg utalás van a neki fa misztikumára.
Igen, és ezeket fotózni különböző napszakban, évszakban, fényviszonyok között, különböző formákat. Ezzel vissza lehet adni egy emberi sorsot, egy társadalmi rétegnek a sorsának bemutatását. És akkor szegény Pálóczi Zsuzsa itt a művházban, hogy évek során kért fel, hogy hát kiállítás, hogy Zsuzsa, nincs képen, tehát nem tudok. És akkor nem, tavaly megkerestem, vagy tavaly előtt év végén, hogy na Zsuzsa, most van. És akkor született meg ez az ötlet, meg az ő segítségével, köszönöm a Körmendi Művelődési Háznak, hogy ezt befogadta is. Hát annak kapcsán, hogy édesapám ugye rajztanárként, amatőr festőként működött, meg hát azért ez a művészeti szerető közeg, ez nem állt messze tőlem, és úgy gondoltam, hogy ezzel tisztelgek az ő emléke előtt is, és próbálom felvenni azzal a művészet szeretettel, intelligenciával a versenyt, amit ő nekem és a mai napig mélységes tiszteletem saját apám iránt, és ezzel próbáltam én tisztelegni előtte.
Tudod, hogy mennyire ritkaság manapság, hogy mondjuk az embernek a saját édesapja, édesanyja igazi példakép legyen?
Igen, főleg azért, mert tényleg olyan bölcsességekre tanított, meg életigellésre, ami szerintem az embereknek vagy vissza kell térni, vagy a jövőjüket jelenti, és ő mondta mindig azt, hogy amit csinálsz, fiam, alázattal csináld. És mindig azt mondta, inkább legyek egy jó amatőr, mint egy gyenge profi. És ez is az alázat. Ugyanígy a munka iránt, ugyanúgy az emberek iránt. A tisztelet és alázat. Mikor tényleg eltévejedik az ember, mert persze mindenki gyarló és el tud tévejedni, akkor ez mindig visszaköszön, és mindig ez vezet vissza az útra.
Kicsit nekem legalábbis szokatlan volt, amikor először olvastam arról, hogy nem közérdekű témában készítesz fotósorozatot. Kimondottan természeti közegben, erdőn, mezőn, tájegység állatait objektívvel lövöd, nem vadászpuskával. Egy sikeres Őri Szentpéteri kiállítás lett aztán a vége, ahol egy szélesebb közönségnek is meg tudtad mutatni a természetfotóidat. Mi vezetett erre az ösvényre, hogy most ezt megcsináld?
Az igazság, hogy ez szerencse is, a szerencsétlenség mellett is közrejátszott. A technikai tudás is már eljutott odáig, hogy ezt felmerjen vállalni. Ez egy nagyon összetett dolog. De nagyon egyszerűen indult az egész. Ugye márciusban Covid és akkor is home office-ba dolgoztunk, aztán március 15-én, a 16-ától, és nekem tényleg nagyon régi vágyam volt ez, hogy én kijárjak a természetbe. Hogy miért volt régi vágyam, édesapám még 1963-ba kerültek frissen végzett tanítóként, akkor már házastársként, ki Nagyrákosra. Uh-huh. Édesanyám Nagyrákoson tanított, apám Pankaszon. Szolgálti lakás, fiatalon, 20 évesen, és ott édesapám elkezdett vadászni. Meg hát szombathelyi révén, tőzsgyökeres szombathelyi révén, ő ki az őrségbe, hát akkor még nem volt ennyire kiépülve, meg felkapva. Mm-hmm. Hát ő ennek, ő volt ez a világa volt. És hát 4 évig tanítottak ott, utána bekerültek Körmendre, de megmaradt ez a szeretet, meg csodálat, amit a természet iránt szerzett. És pici gyerekkorom óta mi jártunk vadászni. Na most még mielőtt fölhördülne valaki, tehát nagy ökokatasztrófát nem okoztunk, mert volt olyan, hogy ültünk a lesen, az teljesen megmaradt benne. Pici gyerek voltam, de egyszerűen befényképeződött, beívódott az agyamba, hogy egy szarvas jött felénk. És akkor így néztük ketten, olyan szép állat. Uh-huh. És akkor így addig csodáltuk, amíg a szarvas így elsétált a lesünk alatt, és elment. Nem ez a lövöldözős vadászat volt nekünk, hanem tényleg ott gyönyörködtünk a természetbe. Na ez maradt meg, és ezzel pont ez a Szatta, Nagyrákos, Őri Szentpéter részen műveltük ezt, Pankasz, és 2 évvel ezelőtt egy véletlen folytán egy téli vadetetésről kellett riportot készítenem, és Mihály Zsolt, hivatásos vadászhoz irányított engem az erdészet. És ő vele készültek ezek a fotók, hogy eteti a vadat, és pillanatok alatt tisztáztuk a helyzetet, az őrségi kötődést, mindent, és a Zsolt ajánlotta föl még 2 évvel ezelőtt, hogy hát, mert kérdeztem, hogy lehetne egy ilyenről szó, mert ez több éve húzódott ez a vadvadászat, igény, meg szándék, hogy mondta persze, nyugodtan szóljak neki. Úgyhogy tavaly 2019-ben sikerült augusztus végén felhívnom, hogy akkor most elérkezett az idő, most szarvasbőgés, és mondta, hogy melyik területre, mert azt is tisztáztuk, hogy ugye minden ottani területnek megvan a neve, ez a turuszsák, sósi rét, tehát ő ugye helyi szakzsargonban, és én kimentem, kijött egy szarvas, telefonon tartottuk a kapcsolatot, Zsolt, itt van egy szarvas, mit csinál? Legel, akkor már nem szerelmes. Tehát azért, na így indult azért szarvasbőgés vadászatom tavaly. Úgyhogy az úgy már lekéstem róla. Na és akkor ez a home office, Covid, meg eléggé olyan zaklatott is volt az élet előtte, nem tudom, tehát máshol is szerintem, igen, más is érzékelt. Tehát fölpörgött annyira, hogy jól is esett egy picit kiülni a magas lesre. Mondom azokra a területekre, amit már én ismertem nagyjából. És volt olyan, hogy az első pár napban tényleg csak kiültem, fényképezőgépet meg magam mellé tettem, és csak nézegettem, mintha moziba lennék. Uh-huh. És egy picit így jött a nyugalom árat felém.
És az emlékeid előjöttek?
Előjöttek, abszolút. Abszolút előjöttek. A fák, még azok az idősebb fák is. Tehát ez egy 40 éve volt. Jöttek elő olyan emlékek, hogy nekem az osztályfőnököm általános iskolában, ő a Szinetár Miklós volt, Miklós bácsi, és ő ugyanezt képviselte, tehát a természet szeretetet, és volt búvár szakkör, természetet, ilyen vadetetőt építettünk gyerekként, és tényleg mindent megfoghattunk, azok közül, az emberek közül szerintem, vagy gyerekek között van állatorvos azóta már. Mm-hmm. Nem hiszem, hogy valaki is bántana egy állatot, vagy teleszórná szeméttel az erdei utakat. Nem hiszem el. Tehát amit Miklós bácsi közvetített. Ugye a fia, Szinetár Csaba, uh-huh, az ELTE-n a biológiai tanszéken tanár, és ő is ott volt ezen a ominózus kiállítás megnyitón, de ezért egy picit kanyarodjunk vissza. Tehát ez a következő volt, hogy én oda kiárogattam, és egyre jobban megismertem azoknak az állatoknak, a természetnek, az évszaknak összmechanizmusát, és az állatok valószínű nem az, hogy ők megérezték, hogy én már ott sokat gyára vagyok, hanem nem zavartam őket. Tudtam, hány órakor kell indulni, uh-huh, hogy innen Körmendről, hogy oda kiérkezzek, hány óra körül jönnek ki legelni, milyen szélnél, tehát északi, vagy déli szél, vagy melyik lesen, és egyre használhatóbb képeket készítettem.
Ez egy melós dolog, nem? Hogy ennyi mindenre ügyelni, figyelni. Ez, nem érezted annak?
Ez csak addig melós, amíg nem tanulja meg az ember, mert addig elriad az állat. De ez annyira ösztönössé válik, meg reflexzerűé, hogy nem. Nyár végére már tényleg olyan, mintha ide a piacra sétáltam volna, nem? Mert tudtam, hogy jönni fog nagyjából, tehát persze itt is bármi lehet, hogy ezt meg kellett tanulni. És erre volt jó ez a jó fél év, és akkor hát ugye kitaláltuk Zsolttal, hogy hát akkor kiállítás. Mondtam, jó, hát én benn vagyok. Ez augusztus elején volt, és akkor így hazárdírozva én felkértem V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnket, aki ezt örömmel elvállalta. Hát ezt utólag mondtam, ott meséltem el neki a kiáltás megnyitó, hogy még azért kép nem volt. mert ugye az egész szarvas bőgésnek, vagy a szarvas fotózásnak, nem tudom, nekem nagyon közel állt, nagyon közel áll a lelkem ez a szarvas. Itt is apám szokta mondani, hogy ez olyan királyi vad.
Totem állat a magyaroknak.
Igen, királyi vad. Tehát a szarvas nem áll meg az útszélén, mint az őz, vagy akár, ő átmegy. Tehát most a szárból van sok vadban esett, de tényleg az a büszkeség, amivel ez az állat rendelkezik, tényleg királyi vad. Jobbára őket szerettem volna megörökíteni, pont emiatt is. És hát augusztus, hát ugye akkor még úgy nem nagyon mozognak, és akkor jön a szeptember is. És tényleg azt mondom, augusztus utolsó hete, szeptember második hetig, szinte majdnem minden nap kíván, nem volt fényképem, amit majd a kiállításra ki tudnánk tenni. De is akkor tényleg ez így összejött, mert aztán az ember így vizionálta, hogy köd, szarvas, tehát tényleg mindig már nagyon rég, 20 éve így van egy ilyen álmom, egy vizium, hogy
ami megvalósult.
Ott van.
Igen.
Ott van. Szarvas ezt tudta szerintem, hogy én fényképezem, mert mintha egy tényleg egy esküvői párt fotóz, vagy hát egy esküvői fotózat. Kijött, ködbe bement, kijött, szembeállt, meg egy másik helyen is ugyanígy meg tudtam csinálni, úgyhogy aztán. Hát ami kimaradt, meg a jövőre aztán ezt továbbfejlesztem, ha bár azért az őrségi ember véleménye, vagy mert Zsoltnak mondtam, hogy jövőre én ott beásom magam, hogy látja az ember ilyen természetfotósok. Básom, és ott alszom, és rám nézett, hogy hülye vagy, hát ott van sokkal kényelmes. Tehát még ezzel nem tudom, meg kell küzdenem, hogy a realitásra, hogy ennek tényleg mennyi realitása van, hogy én básom magam egy lesátor, és ott félig a földbe, és hogy majd ott jobb képeket fogok csinálni, nem tudom. Még a küzdelem, tehát kétszarvas bikának a küzdelme, az lemaradt fotózás, az idén nem tudtam megcsinálni, de a hangját telefonon föl tudtam venni, tehát csattogott az éjszakába, csak hát akkor már sötét, nem tudtam fotózni.
Tehát akkor egész biztos nem fogod abba hagyni most már ezt az irányt.
Ezt nem.
Egy átlagos napot hogy néz ki?
Az átlagos napom a Covid előtt vagy után?
Hát most ahogy teszed a dolgaidat meg, amit el kell végezni.
Az igazság, hogy most ilyen online Zoom értekezletek vannak, szerkesztőség értekezletek, és ott ugyanúgy megbeszéljük, vagy hát épp aki kollega fotósok közül részt vesz az értekezleten is, akkor telefonon egyeztetünk, és általában mind időrendben szoktuk fűzni, mint földrajzilag a munkákat így elosztani. Tehát én így azt szoktam, hogy János házától Felsőszörnökig terjedő ez a déli része a Vas megyének. Én itt kezdtem külső munkatársként, itt ismerem azért sokkal jobban az embereket, a területet. Most azon belül a téma az mindegy. Tehát az mindegy, hogy az most egy szocioriport, egy sportesemény, vagy protokollesemény, vagy fesztivál, vagy teljesen minden, most nincs fesztivál, de tehát nekünk mindent kell fotózni.
Karácsonyt, azt hogy gondolod meg ülni, meg élni? Van valami különleges dolog, amit ilyenkor csináltok családilag, vagy inkább behúzódtok, és akkor értékelitek az évet, ami mögöttetek van? Elcsendesedtek inkább?
Mindenképpen együtt töltjük, és úgy szokott ez történni, hogy kollégák között, akinek nincs gyereke, ez az utolsó év, kopogjuk le, mert akkor remélem jövőre már mindegyikünknek lesz, és hát általában a gyerekes kollégák azok megnyugszanak. Most azért mondom, ez az első év ilyen ez az advent év, amikor ez a kiállási korlátozás van. Ez nagyon furcsa, ugyanis ilyenkor nagyon föl szoktunk pörögni. Szó szerint volt olyan, hogy 24-én ugye estem be a fa alá. Tehát 24-én reggel 9-kor futottam el ismerőshöz, fenyőfáért, tehát minden ilyen utolsó pillanat, akkora, tehát ilyenkor nagyon nagy hajtás, mert ez ilyen szezonális. És akkor január mindig a pihenő, de december, az advent időszak az mindig rengeteg. Na most ez nincs. Nincs ilyen őrült tempó, úgyhogy pont azért, mivel hogy akkorát hajtottunk, tudtunk együtt lenni a családdal. Most már csak úgy együtt leszünk a családdal. A gyerekek öröme az mindennél többet ér, tehát nagyon várják, napokat számolják, úgyhogy.
Uh-huh. Peti, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Engedd meg, hogy neked is és a hallgatóknak is ezúton kívánjak boldog karácsony áldott ünnepeket, és egy sokkal egészségesebb, zavartól mentes új évet, ahol talán föl tudjuk venni azt a fonalat, amit nagyjából egy évvel ezelőtt le kellett tenni így össztársadalmilag, meg globálisan. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni.
Én köszönöm, hogy meghallgattatok, és boldog karácsonyi ünnepeket kívánok én is, neked is a hallgatóknak egyaránt.
Köszönjük szépen!